Az eddigi előadásokon a nyelvet magát vizsgáltuk, hogy miből áll, milyen volt neki hangtana, szóalaktana, mondattana, jelentéstana. Ezek voltak tulajdonképpen a nyelv komponensei vagy területei. Most néhány órán keresztül a nyelv és a használók, tehát a nyelv és a társadalom, az ember kapcsolatát fogjuk nézni. Úgy is mondhatom, hogy a nyelvészet, tehát nem eddig azt nézzük, hogy micsoda, most meg azt nézzük, hogy mire való. A mai előadás címét, ha tudományosan akarnám megadni, akkor szociolinguisztikának nevezném. Szociolinguisztika, szoktuk úgy is nevezni, hogy társas nyelvészet. Mert hát ugye a társaság, a társadalomban való nyelvhasználatot vizsgáljuk. A nyelvészet ez abból a szempontból érdekli, hogy mennyire mutatja a nyelv, hogy kik, mikor és mire használja. Vagyis nagyon egyszerűen fogalmazva a nyelvváltozatokról lesz szó, hiszen ugye különben nem volna nekünk érdekes. Másképp beszél ez, másképp beszél az, az öreg, a fiatal, a művelt, a műveletlen, a falusi, a városi, a férfi, a nő és így. Egy civilizált kultúrában, és ez évezredek óta így van, mindenki több változatot ismer. Gondoljanak a következőre, üljön le, foglaljon helyet. Ez teljesen ugyanaz. Ennek az eldöntése, hogy mikor, melyiket használjuk, társadalmi kérdés, nem nyelvi kérdés. A nyelvész az eddigi heteken át, vagy való nyelvészi énem csak a vállát vonogatja, azt mondja, egyformán és mind a kettő. Ő nem lát ki a nyelvből, az már a szociolingvista feladata, hogy kutassa, van-e abban valami rendszerszerűség, persze, hogy valami magam is, ha már el tudnánk mondani, de mikor mondjuk az üljön le és a foglalja helyet kifejezése. A következő. Van még olyan is, hogy burgonya és krumpli. Megint csak ugyanarra vonatkozik, mégis ugye máskor, más valakik, máshogy használják. Tulajdonképpen tehát a mai órán úgy is mondhatom, hogy a nyelvnek a sokféleségéről, a rétegeiről lesz szó. Figyeljék meg, hogy olyan példákat hoztam, amelyeknek kommunikatív, hogy mondjam, kognitíven vett kommunikatív értéke ugyanaz. Nagyon egyszerűen fogalmazva, ugyanazt jelenti, hogy emlékeznek, hogy vizsgáltuk, hogy ezzel a szóval persze vigyázni kell, de minden esetre ugyanaz a propozicionális vagy a kognitív tartalma. A burgony és a krumpli ugyanannak a növénynek a gumójára vonatkozik, az üljön le és a foglalja helyett ugyanazt a cselekvést kívánja a háttérre hajtani az illetőt. Mégis másképp fejezik ki. Tehát egy csomó példám lesz ma, amikor is ugyanazt a dolgot, ugyanazt az értelmet, ugye másképp is jelentkezik. Erről eszembe jut a régi vicc. Írországban valaki a vasútra vár, és öt peron van az állomáson, és mind az öt peronon van egy nagy óra, de mind az öt óra más időt mutat. És szól az állomás főnöknek, hogy már ne haragudjon, de hát mindegyik órán más van. Mire azt mondja az állomás főnök, hát persze, minek volna öt óra, mind ugyanazt mutatná. Nos, itt is arról van szó, hogy persze, minek volna burgonya és krumpli, ha ugyanazt jelenti. Valami más természetesen van. Minek volna üljön le és foglaljon helyet, ha ugyanazt jelenteni? Jelent a kognitív értelemben, ugyanazt jelenti, na de múltkor is láttuk idős hölgy, vagy anya, hogy ugye más jelentések is van. Hasonlít az egész, amiről ma szó van, az öltözködéshez. Az öltözködésnek van egy alapfunkciója, amely azt mondja, hogy ugye védjük testünket a napsugárzásra, rohadt csípéssel, és ellen, és van az öltözködésnek egy társadalmi funkciója, amivel például jelezheti valaki, hogy férnél van, vagy nincs, ugye van olyan társadalom, hogy más ruhát hordom, vagy hogy özvegyasszony, abban sem, hogy férfi vagy nő, hogy katona vagy civil, és így van is. Vagyis, ahogy az öltözködésnek van egy alapfunkciója, a biológiai hát, funkció, mondjuk így, úgy van neki egy másodlagos társadalmi funkciója, amely már teljesen konvencionalizálódott, Például vannak kultúrák, ahol a fehér éppen a gyászolás színe máshol itt nálunk, és éppen a fekete a gyászolás színe, és így tovább. Na, ezek a dolgok érgetik a nyelvészt is, hiszen, mint látják, ezek önkényesek, és minket mindig az önkényes érdekel, mert az a szimbolikus, azaz, amelyik valójában a nyelvhez hasonlít. Mind a önkényes az, hogy az asszal asszalnak, és a széket széknek. Emlékeznek arra, hogy kétféle szabály szabályozza tevékenységünket. Az egyik az úgynevezett konstitutív szabály. Konstitutív, vagyis megalkotó, alkotmányozó, így is mondhatnám. Persze mi most nem a jogban vagyunk. Konstitúció, ugye felépítés, megalkotás. Konstitutív szabályok, ezek megalkotják a nyelvet. Például magyarul a tól és től közötti választás, ez egy konstitutív szabály. Ez a nyelvnek a 864-es számú szabálya, és 8640 ilyen szabály van, és ez a magyar nyelv. Ezek konstituálják ezt a nyelvet. Konstitutív szabály az, hogy a melléknevet, mint jelzőt a főnév elé kell tenni. Fehér kutya, és nem melék, kutya fehér. Míg más nyelvek úgy vannak konstituálva, hogy az a sorrend. A konstitutív szabályok olyanok, kérem szépen, mint a sportnak a szabályai. Tehát megmondják, hogy igazából az a sport micsoda, hogy egyáltalán hogy kell játszani. Tehát a labdarúgásnak a konstitutív szabályai között tartozik, hogy van két kapu például. A pálya egyik és másik végén. Hogy nem szabad kézzel a labdához érvényesíteni. Van egy egészen másik szabálycsoport, és ezt úgy hívtuk regulatív szabályok. Regulatív szabályok, vagyis hát szabályzó szabályok. A regulatív szabályok, amiről ma szó lesz, a társadalomnak, lélektanunknak, emberileg, helyzettől függően választott és követett szabály. Regulatív szabály például a magyarban a választás, a tegezés és a magázás között. Mint konstitutív szabály, leírom, hogy hogy kell képezni a tegezést, te szaladsz, te iszol, te menj, és a magázást. Maga szalad, maga iszik, maga menjen. Ez idáig konstitutív. A regulatív az, hogy mikor melyiket válasz. A regulatív szabályok gyakorlatilag illemszabályok. Olyanok, mint az, hogy a épületbe való belépéskor a hölgyet kell előre engedni, kivéve, hogy a kocsmába lépünk be, mert akkor az úrnak kell előre. Regulatív szabály. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne a kérdéses helységekbe behatolni, akkor is, ha nem tartjuk be ezt, ugye ez fontos. A regulatív szabály megszegése még nem jelenti azt, hogy sikertelen lesz a művelet. De valami fajta társadalmi rosszallást, szankciót, megvetést akár, szégyent hozhat magába. Ugyanúgy, mint a tegezés és a magázás közti különbség. Tehát, hogyha önök rám kiabálnak és azt mondják, hogy vigyázz, dül a fal, akkor én elszabadok innen. Ilyen értelemben eredményes volt a kommunikáció, utólag azt mondom, hogy hát azért mégis kellett volna letegezni, bármennyire is dűlt a fal. Vagy esetleg azt gondolom, hogy igen, vannak pillanatok, amikor az az egész regulatív szabály dolog elsöprődik, és teljesen mellékes, hogy milyen helyzetben vagyunk. Gondoljanak helyzetekre, például a nagy fájdalom, vagy a nagy gyász, vagy a riadalom esetén trágárságok hagyhatják el az ember száját olyan helyzetben is, ahol ez egyébként nem volna elképzelhető. És mégis úgy érzik, többiek, hogy ott és akkor az érzelmek, a fájdalom, a kétségbeesés hatására ez elmegy. Nos, akkor szeretném leszögezni, hogy konstitutív szabályt megszegni nem lehet. Nincs ilyen. Nincs konstitutív szabályszegés. Nincs konstitutív szabályszegés. Ezt elmondtam már, de újra is újra mondom. Nincs konstitutív szabályszegés. Csak regulatív szabályszegés van. Nincs konstitutív szabályszegés, hiszen ez azt jelenteni, hogy az anyanyelvi beszélő nem tudja az anyanyelvét. Ilyen nincs, ez nem egységes. Az anyanyelvi beszélő a regulatív szabályokat lehet, hogy nem tudja, de lehet, hogy vannak derék emberek Európában, akik nem tudják, hogy a nőt kell előre engedni, vagy általában tudják, de azt nem tudják, hogy a kocsmában mégse kell a nőt előre engedni. Ilyen van természetesen. A konstitutív szabályozóban azt mondja, hogy a kocsmába úgy kell bemenni, hogy felváltva bal, illetve jobb lábunkkal lépünk előre. Ugye ez a konstitutív szabály. Illetve, hogy a kilincs lenyomásával az ajtót kinyitjuk, és átlépünk az ajtó kereten. Ezen nincs különbség az emberek között. Ugyanilyen az öltözködés. Tehát olyan, jó, minden hasonlat sántít, de lehet ezt mondani. Ha valaki messze lenni szaladkál az utcán, az nem normális. Igen. Maradjunk ennél, mint ahogy ha valaki a konstitutív szabályokat megszegi, az nem normális. Tehát beszédhibás, süket, gyenge elmélyű, agysérült, és így tovább. Hát hogy ne volna ilyen? Ugye világos, talán éppen ezt akartam illusztrálni, az nem normális. Tehát normális ember a konstitutív szabályait az anyanyelvének nem szegi. Na jó, mondják önök, és ha valaki azt mondja, hogy maga is láthassa, hogy milyen nagy bajba vagyok, az ő anyanyelvének ez a konstitutív szabálya. Világos? Ő egy másik nyelvet használ ebben az értelemben, nem a 864, hanem a 864A szabály szerint működik az ő grammatikája, és mindig a szerint működik. Ugye nagyon fontos, akárhányszor megvizsgálom, újra kérdezem, ő nagyon rendesen ez szerint fogja generálni a mondat. A regulatív szabályszegés lehet szándéktalan, például egyszerű ügyetlenségből. Most hirtelen nem tudom, hogy tegezem, vagy magázom, és elkeveszem. Műveletlenségből is adódhat, ez persze szépen a szociológusok tágabban fogalmaznak, vagy ilyeneket mondanak, hogy a terepismeret hiánya. Most a terepismeret hiánya valóban egyfelől azt mondja, hogy én abban a faluban még sose jártam, és nem tudom, hogy balra vagy jobbra kell fordulni. Illetve a terepismeret hiánya az is, hogy én mondjuk olyan művelt körben még nem forogtam, ahol nem azt kell mondani, hogy maga is láthassa, hanem maga is láthatja. A terepismeret hiánya, de hát regulatív szabályszegést okozhat. Nem vacsoráztam még olyan helyen, ahol a halat ne ugyanazzal a késsel lettük volna, mint a többi ételeket, pedig a nagyon elegáns helyen a halat külön erre a célra szolgáló tompa és enyhén megörbült ugyanazzal halkéssel kell enni, amiben ugye van ráció, mert a szálkákat nehogy átvágjam, hanem ugye a halhúst inkább le kell kotorni a szálkákról tulajdonképpen, nem pedig nyiszálni, ahogy a rendes húst. A szándékos a szándékos, regulatív szabályszegés természetesen nagyon érdekes. És az aztán már tényleg a szociológiában tartunk, amikor én szándékosan letegezem. Ugye világos? Sértő célval, tréfás célval, és így tovább. Ebben én nem is megyek bele, hát erről szól a fél irodalom szintén. Konstitutív szabályszegés, azt mondtam, elvileg nincsen. Miért mondják önök, nem lehet, hogy véletlen valaki azt mondja, hogy a házhöz mentünk oda. Van, de az ugye nyelvbotlás, performanciális hiba, azonnal kiküszöbölhető, megkérem, hogy ismételjem el, amit mondott, és másodszor már nem azt fogja mondani, és így tovább. De nem generatív szabály van mögött. Ez minket nem. Van egy kicsi terület, és ez szép, a kreatív, konstitutív szabályszegés, vagy hagyományos nevén poézis. Kreatív, konstitutív szabályszegés, hagyományos nevén poézis. Azt mondjam, jaj, de hideg ez a beton, fölveszem a nagy kabeton. Tetszik látni, mit csinált, szándékosan csinálta, akárhányszor elszavalom önöknek, újra és újra ezt fogom mondani. mondani, holott nincsen nagy kabátom, kifejezés, csak nagy kabátom van, szándékosan eltértem kreatív, artisztikus célokból a konstitutív szabályt. A költészet számtalan esetben élezem. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez az egész, amiről beszélek, a változatok, a szociológia, a helyzetek, a terepismeret, stb. Ezek másodlagosak, és valószínűleg az utolsó 10-15 ezer évben alakultak ki. A nyelv azonban kb. 60 ezer éve létezik, nem erre van kitalálva. A nyelv igazából arra van kitalálva, hogy 50-60 fős csoport, akik az erdőben járkálnak, növényeket gyűjtögetnek, állatokat ejtenek el, születnek, meghalnak, és tovább. Egy szűk közösségben élnek, emlékezetük nincs, írásmennyiségük nincs, a nagyszüleid legfője ismeri mindenki, ennyi körülbelül, tehát a nyelv változásáról sincsen igazán fogalma. Erre van kitalálva egyébként még ma is, vagy hát tegnap még léteztek ilyen úgynevezett természeti népek, akik így éltek. Ez igazából a nyelv alapfunkciója, tehát a napi, spontán, ha szabad így mondanom, online kommunikáció szóban az egységes nyelvbeszélő kisközösség tagjai között. Meg fognak lepődni, hogy ez 80-90%-ban most is így van. De 80-90%-ban az egy nap alatt kimondott és meghallott mondataink még most is ugyanattól a szűkörű személytől származik, ugyanazokkal beszélünk, akiknek a nyelvét megszoktuk. A kultúra kezdi el differenciálni és felhasználni erre arra. Gondoljanak megint az öltözködésre. Az öltözködés célja eredetileg, hogy ugye védjük testünket a hideg meleg, a rovarcsíp és a napsütés, az izzadság ellen, a testnedveinket esetleg felfogja és ezáltal komfortérzést ad. Majd nagyon hamar elkezdi differenciálni, és milyen érdekes, nézzék meg ma is például a férfi és a női ruha különbségét. A legtöbben betartjuk ezt a különbséget, ha férfiak vagyunk férfi ruhában, nők vagyunk női ruhában. Mi történik akkor, ha valaki ez egy regulatív szabály, mert teljesen mindegy volna a biológiai, napsütési és testnedvi szempontból, hogy én most milyen ruhát veszek, és ennek a gombolása, ugye merre van, mert még ez is egy finom kis különbség, mint nyilván észrevett. Nézzék meg, hogy milyen érdekes, ha van egy nőismerősünk, azt mondjuk, hogy nagyon érdekes nő, mert állandóan férfi ruhában jár. És elgondolkozunk, hogy ez miért van, pózol, eszmikus talán, mert próbál járni a férfi ruhában. De fordítva, egy úr ismerősünk van, aki állandóan női ruhában jár. Ez nagyon visszás. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy meleg az illető. Nem fogjuk azt mondani, hogy hát jó, hanem azt mondjuk, hogy jó, hát attól még, hogy meleg vagy, ne haragudjál, nem kéne női ruhába járni. És ezt nem mondjuk feltétlenül a leszbikusnak. Egészen más leszbikus találja. Erre ugye már a biológia semmiféle magyarázatot szolgálni nem tud ezt hallani. Érdekes, hogy miért van így, de igazi, rendes, regulatív öltözködési szabály. Az írásbeliség tette lehetővé, hogy hozzáférjünk régebbi nyelvi formákhoz. Hát az írásbeliséget nagyon egyszerűen iskolának is lehet nevezni. Tehát letesznek maguk elé egy olyan szöveget, amely 200 évvel ezelőtt keletkezett. És az van benne, hogy nem is kell 200 év, az van benne, hogy ösztövér kútára zsolyolva zsémmel. Ilyeneket van. Nem mondunk, hozzáférjünk tehát a régebbi. A társadalom megnövekedése, de egyben a társadalmi közlekedés könnyűvé válása. Tehát az, hogy a falujából mindenki elmegy másik faluba, nem ott éli le az életet, abban a faluban. Az viszont lehetővé teszi, hogy hozzáférjünk más vidékek, más társadalmi osztályok nyelvéhez. Ha tetszik, mondhatom azt tehát, hogy időben tőlünk eltávolodott nyelvi formákat, térben eltávolodott, és a szimbolikusan vett társadalmi térben, tehát más osztályok, más műveltségi csoport nyelvét megismerik. Ezért ne nekünk már, mivel nem 30 fős ősemberi, vagy hát természeti népcsoport vagyunk, akik boldogan ugrándozunk a dzsungelben és gyökereket keresünk, nekünk tulajdonképpen kétféle kompetenciánk van. Az egyik az igazi kompetencia, amely lehetővé teszi, hogy szájunkon jó mondatok jöjjenek ki. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ugat a fejét kutya, és nem ugat a kutya fejét. Mert ennek a nyelvnek ismerjük a konstitutív szabályt. Ez a kompetencia. Nagyon egyszerűen fogalmazva, nyelvtudás. Emlékeznek, a kompetencia csak a performancia szűrőjén át valósul meg, ugyanúgy, ahogy a zongoraművész is hiába tudja tökéletesen a darabot, minden este egy picit másképp fogja előadni, hol így üt mellé, hol ott túl gyorsan játsza, és így tovább. Attól még én mondhatom azt, hogy ő kompetens ennek a zeneműnek az előadásában, ők kompetensek az anyanyelvük nyelvtanában, még akkor is, hogyha sokszor koklanak, mint már beveszünk. Ez a tényleges alapkompetens. És erre rájön az, amit úgy nevezünk, hogy kommunikatív kompetencia. Kommunikatív kompetencia. Hogy mikor, mire használjuk, kittegezünk, mikor mondjuk azt, hogy ülj le és foglalj le, ülj le és foglalj le. A kommunikatív kompetencia tehát már a nyelv alkalmazásának tudását jelenti. Beletartozik az, hogy a magyarban tudjuk, hogyha én azt mondom valakinek, hogy befogtad a szádat, akkor ez nem, vagy nem feltétlenül egy múltbeli kérdés. Persze lehet, maga azt meséli nekem, hogy képzeljék el, a tanárom úgy rám ripakodott, hogy nekem elakadt a lélekszetem. Na, és mondom elején, befogtad a szádat? Mire maga azt mondja, de hogy fogtam be, annál akkor csak a kezdtem törölni, velem így nem lehet beszélni, ugye, stb. Ez egy igazi rendes múltidejű kérdés volt, azt jelentette, amit jelentett, hogy így mondjam, nem volt különösebb illokúció mögötte, nem akart mást mondani. De ha én most valaki itt pusmog és én rászólok, hogy befogtad a szállat, ez azt jelenti, igen, durván egyébként, de mindjárt tudjuk azt mondani, hogy mostantól kezdve ugye ne beszélj, ne szóljon meg. Tehát más a kommunikatív értéke, mint a grammatika. A kommunikatív kompetencia az azt jelenti, hogy én nem csak a konstitutív kódot ismerem, figyeljék a kód szó ravasz belopását, nem csak a konstitutív kódot ismerem, hanem a regulatív kódot is, sőt a regulatív kódokat, hiszen ez az érdekes, hogy abból több van. A kód definíciója ugye valójában nem más, mint üzenetátvétel, átviteli rendszer. A kód üzenetátviteli rendszer, mint a zenében mondjuk azt, hogy 0011100101001, ugye? Már szinte halljuk is, hogy ugye? És itt van. Ez egy kód. A kódban az a lényeg, hogy nem kell hasonlítania arra, amit átvisz, ezt idegen szóval homológnak nevezzük, tehát a kódnak nem kell homológnak lennie ahhoz, amit átvisz. Ez a digitális sor például, nem kell, hogy a számjegyek mondjuk nagyobbak legyenek akkor, amikor hangosabb a zene, és így tovább. A nyelv is ilyen, hát ezt már sokszor megbeszéltük. Nem igaz például, hogy a nagyobb testű állatok neve több szótagból áll, míg a pici apró állatok neve egyetlen szótagból, és itt van, nincsen homológia a nyelven. Nos, a konstitutív kód az, hát az ami, ezt már megbeszéltük, az maga a magyar nyelv. Mondanom sem kell, hogy mint nyelvész engem az érdekel jobban, és ez, amit ma elmondok, ez halatlanul érdekes és színes. Éppen ezért hát egy kicsit olyan fajnalom van. Ez az, amire azt szoktunk mondani gúnyosan, hogy releváns. Én tudom, hogy ez az ifjúságnak nagyon vonzó, a releváns, de hát értik, olyasféle mondjuk, mint a bőrgyógyászat a rákutatáshoz képest. Lehet, hogy sokkal érdekesebb, hogy kinek rogyás a pofája, és kinek nem, és milyen szerekkel lehet. eltüntetni, és sminket, és arcfelvarrás, és mit tudom én. Ugye ez izgi, ez releváns. A rámutatás az unalmas, mert éveken keresztül kell csöpögtetni, izéket, meg mit tudom én. Persze az az igazán izgalmas, mondanom sem kell. Vagyis az az igazán izgalmas magyarul, hogy miért lehet azt mondani például, hogy láttad a kulcsot, de nem lehet azt mondani, hogy találtad a kulcsot. Ez nagyon furcsa, ugye? Miért nem lehet azt mondani, hogy találtad a kulcsot? Csak azt lehet mondani, hogy megtaláltad a kulcsot, vagy ott találtad a kulcsot. Miért nem lehet azt mondani, hogy találtad a kulcsot? Miért tud Karinti viccelődni a magyarul nem elég jól tudó, mert Bécsből idejött Pekár Gyula ismeretterjesztő professzorral, aki, tehát gúnyosan úgy tesz, mintha a professzor a bőr világtörténetéről tartani egy előadást, és így jött, hogy az első mondat így kezdődik, figyeljük meg, nagyon rafináltan valami szabályszegés van benne. Már a régi görögöknél találjuk a bőrt. Valamiért, ugye ilyet magyarul nem mondunk. Na most persze, aki tud németül, schon bei den alten Griechen finden wir die Haut. Ez teljesen rendben van. Ugye ez egy német mondatnak a lefordítása. De olyan finoman, hogy igazából csak a szintaxisban van. Már a régi görögöknél megtaláljuk a bőrt kellene valószínűleg, ugye magyarul. Most függetlenül, hogy ez egy idétlenség, de hát értik, azt mondom, hogy már a régi görögöknél megtaláljuk a, nem tudom én, gyámság intézményét. Jó, most minden. Ez érdekli igazán a nyelvét. De snitt, ma tehát releváns dolgokról lesz szó, amelyek valóban érdekesek, persze, hát miért is ne. Itt van mindjárt a kód kérdés. A kód, tehát a regulatív kód a helyzetnek megfelelő beszédmód. A helyzetnek megfelelő beszédmód a kódot választja a beszélő, kivéve ismétlem azokat, akik nagyon pici faluban, izoláltan élnek, dzsungelben, stb. Azok csak egyféleképpen tudnak tenni. A kódot választja a beszélő. Figyeljék meg a következő két példát. Szabályszegések lesznek benne. Az egyik az, hogy hölgyem, ön ne ugasson közbe. Hölgyem, ön ne ugasson közbe. A másik, srácok, most ne pofázzék senki. Srácok, most ne pofázzék senki. Más a szabályszegés. Ugye világos? Hölgyem, ön ne ugasson közbe. Ez nyelvtanilag kifogástalan, a szóválasztás, a lexikai betöltés a szokatlan, hogy az ugat szót használja, amelyet egyébként metaforikusan valóban szoktunk az emberi beszédre is használni, ugye leugatott engem maga, mit ugat bele, és ne ugassál, és így tovább. Ez tehát egy megszokott használat, egy metaforikus kiterjesztése az ugatnak. Ami szokatlan, az az, hogy ennek a pragmatikai értéke, ugye durva, vagy alacsony stílus értékű, vagy bizalmas, és így tovább, ez nem fér össze azzal, hogy a mondat hölgyem önnel kezdődik. Úgy mondhatjuk tehát, hogy a horizontális egyeztetést elrontotta. Horizontálisan, mert a mondat másképp kezdődik, mint ahogy befejeződik. Horizontális egyeztetést elrontotta. Hölgyem, ön ne ugasson. A horizontális egyeztetést elrontottam. Azoknak, akik szeretik a szakifejezéseket, elmondom, hogy a horizontális egyeztetést nevezük szintagmatikus síknak. Ugye a szintagmatikus, tehát az egymás mellé szerkesztést jelenti, szintagmatikus elrendezésben. Vegyük a másik példát. Srácok, most ne pofázzék senki. Itt a szavak kifogáson vannak kiválasztva, az egész helyzetnek megfelelően, ám de a ragozásban követte el a hibát ebben az értelemben. Jó lehet, ilyen magyar kifejezés van, és nagyon is nemes és elegáns, éppen ez a baj, hogy ahhoz képest, hogy a mondat bizalmas, alacsony stílusértékű volt a pofázzék végződésben, az irodalmi ék végződést használtam. Tartózkodjék mindenki a véleménynyilvánítástól, ugye az rendben van. De srácok, most ne pofázzék senki. Itt egyszerűen fogalmazva a szó oké, a rag kiló. Ezt hívjuk ugye paradigmatikus választásnak, vagy vertikális egyeztetésnek az elbontása. A vertikális. Mert úgy képzeljük el, hogy a pofázik ige alakjai egymás mellé vannak írva egy oszlopba, és ő lefele-fölfele szaladt ezen az oszlopon, és rossz helyen állt meg, rosszra klikkelt rá, hogy így mondjam. Nagyon érdekes kérdés. A stílus és a kód kapcsolata, hogy az mennyiben ugyanaz. Megmondom miért. Engem a stílus itt most, mint nyelvész, csak annyiban érdekel, amennyiben választási lehetőségem van. Tehát, hölgyem, hogy mondjuk volt, ön ne szóljon közbe, hölgyem ne ugasson közbe. Tehát lehet szólni, lehet ugatni. Ez stílus. Pofázzon, pofázzék. Ez stílus. Az irodalomban azonban és a mindennapi életben is stílusnak nevezünk olyasmit is, ahol nem lehet választani. Mondok egy példát, a középkorról szóló regényemnek azt mondom, hogy egy jellegzetes ódom stílusa van, egyszerűen csak azért, mert állandóan jobbágyokról, meg lovagokról, meg páncélról van szó, holott a jobbágyok nem lehet másnak nevezni, mint jobbágynak, a lovagok lovagnak, és a páncél páncélnak. Érthető? Itt nem arról van szó, hogy a szerző szándékosan egyen följebb, vagy egyen lejjebb csúszott a stílus választásban, hanem egyszerűen olyasmiről ír, aminek az ókincse számomra valami nagyon jellegzeteset asszociál. Ugyanúgy mondhatom, hogy a bíróságon játszódik a film, vagy a regény, hát akkor ugye nyilván annak megfelelő kifejezések fognak hemzsegni. Jó lehet, azt nem lehet esetleg másképp mondani, mert annak az a neve a jobban. Ezt is stílusnak szoktuk nevezni, de ez nyelvileg nem az, amiről beszélek, mert nincs mögötte kódválasztás. Nem arról van szó, hogy ugyanazt lehetett volna másképp is kifejezni. Ez a stílus. Hát most kérem, nagyon érdekes például, hogy mennyire ritka az, hogy valaki a szüleit a keresztnevükön szólítsa. Tehát, hogy Gézának és Beának szólítsa valaki az apját és az anyját. Rejtély, hogy miért. Valami nagyon furcsa tabu van előtt. Valamiért nem helyes, hogyha őket embereknek tekintjük. Nagyon egyszerűen fogalmazva. Nem helyes, hogyha őket egy férfinek és egy nőnek tekintjük, hanem valami ugye egészen sajátos, senki másnak ki nem járó megszólítással, apám, anyám, apu, anyu, papa, mama, ez most mindegy is, de olyasmivel szólítjuk meg őket, amit senki másnak biztos soha nem használ. Míg Géza és Bea nevű ismerőseink lehetnek. Én nekem ez az elméletem, de hallatlan érdekes, hogy miért van ez. Igazi, olyan tabú, most ezt komolyan mondom, mint ahogy szexuálisan nem szabad közeledni a szüleink felé. És viszont. Tehát valamit, hogyha a keresztnév használatával ő bennük a férfit és a nőt látnám meg, ami rettenetesen veszélyes és ősétilag halális. Kérem, most képzeljék el a táblát maguk elé, esetleg mutatom is az ujjammal, hogy mit írnék oda. Hát a kommunikációs helyzet kétféle lehet, és akkor itt balra lesz az, hogy személyre irányuló, szerepre irányuló. Ismétlen, személyre irányuló, szerepre irányuló. Személyre irányuló, szerepre irányuló. Vagyis én egy személyhez beszélek-e, vagy egy szereplőhöz beszélek, például a banktisztviselőhöz, az orvoshoz, a hallgatóhoz, és így tovább. Személyre irányuló, vagy szerepre irányuló. Már most ez tehát a kommunikáció iránya. Mellette akkor a következő oszlop a kommunikatív helyzet, ez ugyanannak a neve lesz, a személyre irányuló, personális, a szerepre irányuló, tranzakciós. Ismétlem. A személyre irányuló, personális, a szerepre irányuló, tranzakciós. Ez a kommunikatív helyzet. Elmondom még egyszer, amit eddig fölírtam a táblára. A kommunikáció iránya szerint lehet személyre irányuló és szerepre irányuló. Már is megmondom, hogy milyen érdekes például ennek a változását lehet fülcsípni. Egyrészt a kocsmában, most már talán nem, mert öreg vagyok, de pár évvel ezelőtt még, ha egy sötétebb sarokba ültem, esetleg nálam fiatalabbakkal körülvéve, akkor a pincér rám nézett, és azt mondta, és neked mit szabad? Mondta. Most ez nekem nagyon meglepő volt, mert úgy éreztem, hogy ez egy tranzakciós kapcsolat, teljesen függetlenül, hogy kik vagyunk és hány évesek vagyunk, egy tranzakciós kapcsolat, amelyben a tevezésnek egyszerűen nincs helye teljesen. Észrevettem, hogy az utóbbi 10-20 évben, talán 25 is már, kivéve a szélsőséges eseteket, amikor gyerek valaki vagy öreg, elkezdett a tranzakciós kapcsolat helyére lépni a personális kapcsolat. Tehát, hogy maguk korabeli emberek belépnek egy üzletbe, és az eladó ugyanennyi idős, és azt mondja az eladó, hogy szia, mit adhatok? Mondja, és maga nem érzi úgy, hogy ugyan ez ahhoz, hogy letegezzen, addig érezte úgy, amíg a tegezés csak a personális kapcsolatba lett volna lehetséges, átterjedt a tegezés a tranzakciós kapcsolat. Nem tudom például, hogy bankba előfordul-e még, mert érdekes ám, hogy hol vagyunk. Tehát, hogy a banktisztviselő ugyanannyi idős, akkor is azt fogja mondani, hogy szia, akár a legutaniasabb mondani, szia, mit parancsolsz, mi tetszik, mit segíthetek, vagy mit tudom, de te teszik. És vajon maga is azzal fog-e odalépni, hogy szia, hát azért jöttem, mert át kell utalnom pénzt a nagynénének, és így tovább. Vagy ezt azért sohasem csinálná, míg mondjuk a kocsmában mondaná azt, hogy szia, kérek két Stellát, és így van. Mi múlik át a helyzeten is. Minden esetre folytatom tehát a táblázatomat. Jaj, még egy példát akartam mondani, a pap és a hívő. Nagyon érdekes, megfordult ugye a dolog. A tegezésnek van egy felső csúcsa a tegezés magázás skálának, ahol visszabillen tegezésbe. Ugye, és a pap például tegezi a híveket a szertartás során, jó, én katolikusban járok, tehát ma nem mondom, mások is így van, tegezi a híveket, tehát azt mondja a pap, gondoljátok meg, életetek során hányszor kerültetek olyan helyzetbe, hogy nem tudom micsoda, nem lehet elképzelni magázat. Gondolják meg életük során hányszor kerültek olyan helyzetbe, hogy nem hangzik elé. Majd kilépünk a templom elé, és én azt mondom, hogy hát atya, köszönöm, igazán nagyon szépen prédikál. És ő erre azt mondja, hogy hát köszönöm, hogy ilyen szorgalmasan eljár a templom. Mondja, annak, akit ugye 5 perccel ezelőtt még tegezett. De az furcsa módon egy tranzakciós helyzet volt, és nem personális. És a personális helyzetben két felnőtt ember, hát miért is tegeződne, ha nem ismerjük egymást. Ha meg igen, akkor meg fordítva, mert akkor kölcsönös a tegeződés, és azt mondom, hogy te elek, már nagyon szépen beszéltél. Persze, de ugye világos, akkor hirtelen personálissá vált meg ezek. Nos, a táblázat harmadik része, figyelem, azt mondja, elismétlem még egyszer, volt neki iránya, ami azt jelentette, hogy mi a kommunikációs helyzet, és most jön, hogy mi az a kód, amely normális esetben kell hozzá. Iránya volt személyre irányuló, a kommunikációs helyzet personális volt, és a kódot úgy hívjuk informális. Informális. Az in az most a tagadó szó, informális, tehát nem formális, nem merev. Informális kód. A tegezés például ennek a tipikus esetben. A második sorban irány a szerepre irányuló, kommunikációs helyzet tranzakciós, és a kód formális. A kód tehát kétféle lehet, informális és formális. Érdekes példa egyetemünkön is, és számos helyen a világban, az idegen nyelvi szakokon a tranzakciós helyzetben az idegen nyelvet használják. Én az angol szakot tanítok, és az órák alatt angolul beszélek. Na most a szünetben, amikor nem tranzakciós helyzetben, hanem personális helyzetben vagyunk, magyarul szoktunk egymáshoz beszélni. Azt mondja a hallgató, a szünetben tanárul elnézést, hogy telefon muszáj elintézni, később fogok visszajönni a második félig. Mondod, ebben van. Magyarul. Majd belépünk a tantalányba, és angolul kezdünk egymással beszélni. Mert az tranzakciós helyzet. Sok helyen a világban, ahol a helyi nyelv nagyon különbözik az irodalmi nyelvtől, ugyanez a helyzet. Svájcban például, ugye a svájciak belőle német a nyelv. Ők azonban a németeknek nagyon sajátos változatát, az úgynevezett svájci németet beszélik. Én jól tudok németül, de nem értem a svájci németet, mikor egymás között beszélnek, és akkor ők azt mondják, hogy ja, ön irodalmi németet tud, Hochdeutsch, ugye így hívják, és akkor átváltanak a kedvemért irodalmi németre, és akkor persze értem, hogy mi van. Na, elég az hozzá, hogy a svájci iskolákban a tanítás, az órán, az Hochdeutsch történik. Abban pillanatban, hogy tanár belépett a katedráról, svájci németül azt mondja, hogy a gyerekek, nyissátok ki az ablakot, és abszolút is menjetek ki. A tanteremből, ezt már svájci németül mondja, mert ez már personális helyzet. Mondanom sem kell, hogy számos közösség van, amelyik még ennél is, hát, hogy mondjam, durvább váltásokra kényszerül, vagyis hogy két különböző nyelvet kell használniuk az informális és a formális helyzetben. A cigányság például jelentős része nem magyar anyanyelvű, hanem elsősorban a lovári nevű cigány nyelvet használják, de csak is personális, informális helyzetekben, és abban a pillanatban, hogyha tranzakciós, formális helyzetbe kerülnek, akkor a magyar, román, szlovák nyelvet használják, ami a többségnek a nyelve. Még egymás között is néha, hogyha úgy érzik, hogy hallják, de majd ha odalépnek a vasúti pénztárhoz, előtte még cigányul beszélnek, hogy gyerek, már annak még lehet gyerek, egyetlenül, vagy nem lehet, vagy mekkorak, majd a pénztárossal magyarul beszélnek, majd a pénztáros azt mondja, hogy de hát hány éves a gyerek, és akkor ő visszafordul, és már magyarul mondja, hogy de hát hány éves a gyerek, mert bevonódott a pénztáros abba a körbe, amelyben ő beszélnek, és most az egész helyzet tranzakciók. Emigránsoknak nagyon gyakran van így, hát ha ismernek emigránsokat, Amerikában élő magyarok, pontosan ugyanez a helyzet is. Ezt kódváltásnak nevezzük. A kódváltás pillanata finoman kitapogatható, kutatható. A kódváltásról véleményük van maguknak, az érintetteknek, de véleményük van a környezetnek is. És az emberek hát kölcsönösen, utálni tudják egymást, emiatt, most nagyon egyszerűen fogalmazok, erről szól a szociológia. Mit utálunk egymásban is, miért? A tanár, a nyelvművelő a formális kódot tanítja és terjeszti. Ez teljesen rendben, hiszen azért van a formális kód, nagy rész az iskolában él, hiszen említettem, amely népcsoportnak, közösségnek nincs iskolája, de az egész nem érdekes. Nem beszélhetünk arról, hogy az Amazonas pedig benszülöttek, a legnagyobb tisztelettel fogadtak, és értelem minnyáján a bunga-lunga gyermek a formális kódját kezdik használni, mert nincs nekünk, csak egyformán lehet használni. És az a kérdésem, hogy a honfoglaló magyaroknál sem volt ez másképp, egyféleképpen lehet mondani, ahogy mondtam. Nem jelenti ez azt, ugye értik, hogy ne lehetne valakit tisztelni, bunyolni, megvetni, szeretni és így tovább. Én most a kódváltásról beszélek. A tanárnak, a nyelvművelőnek persze finoman kell, mint a jó illettanárnak eljárni. Nehogy azt tanítsa, hogy mind mindig mindenhova nyakkendőben és kis kosztümben kell menni. Mert ez nem igaz. Ugye az igazán elegáns öltözködésben pont a változatosság, a megfelelő variáns kód kiválasztása a lényeg. A másik, hogy változik ez is, hiába minden. Na most sok tanár és nyelvűvelő úgy érzi, hogy mindig az a jobb, ami minél régebbi. Ez sem igaz, mint ahogy az öltözködésben sem. Tény, hogy az eleganciában van valami picit konzervatív, nem kell mindig a legutóbbi divat után rohanni, de hát azért meg kell szabni a határt. Tehát azt már nem mondhatjuk, hogy a magyarban a tudhatnók kifejezés jobb volna, mint a tudhatnánk kifejezés, mert egyszerűen elment fölötte az idő. Most billeg az eszek és eszem közötti különbség, ugye egyre szűkül azoknak a köre, akik az eszem igét használják. Tárgyatlanul, ugye, mert ez az érdekesebb, vagy hát, hogy mondjam, indefinit módon. Tehát eszem egy almát, ugye ez a probléma. Mert eszem az almát, az nem érdekes, csak mindenki úgy mondja. És a szabályos is. Itt az az érdekes, hogy a nagyon művelt nyelvhasználat, én is így mondom, ezeknél az igéknél egyszerűen nem tesz különbséget az alany és a tárgyacsalkozás között. Eszem az almát, eszem egy almát. Szemben a, hát ha mondhatom így, az egészséges felkületű magyar beszélőkkel, akik úgy érzik, hogy ennek a nyelvnek ugye olyan alapvető szabálya az a egy közötti tárgykülönbség, hogy azt mondja, tehát, hogy látom az almát, látok egy almát, eszem az almát, eszek egy almát, ugye világos végighajtja az alanyi tárgyacsalkozás különbségét. Amire az úgynevezett ékeségét nem képesek, és ennyi mellett teljesen szabálytalan kivételt képeznek. Ha már szóba került a cigányság, mondjuk el, kétféle szakkifejezés érdemes megemlíteni. Az egyik a bilingvizmus. A bilingvizmus az, amikor valaki két teljesen különböző nyelvet használ. A bilingvizmus. Ugye, bi latinul kettő, kétféle kettős, és hát lingva, ugye nyelv, tehát bilingvizmus egyszerűen kétnyelvűség. Két nyelvet használ, jó, de természetesen Kesztölcön a szlovákot és a magyart használják, és Kolozsváron a magyart és a románt használják, és a magyarországi cigányság jelentős része cigányul beszél, aminek mondom a pontosság filológiai neve novári. Ezt a nyelvet novárinak hívják. Igen ősi indoeurópai nyelv, a Indiából származik, és a szanszkrit nyelvnek az egyik leszármazottja. Hát ha majd lesz táblám, akkor a jövő héten úgyis a nyelvek leszármazásáról és rokonságáról lesz szó. De igen ősi és nagyon szép a cigányban megőrződött úgynevezett árja örökség, tehát a rendes indo-iráni szanszkrit örökség. Gondoljunk csak arra, hogy mondjuk suno, például álom, alvás, ugye latinul somnus, görögül hypnos, oroszul son, az összes indo-germán nyelvekben hasonló módon van, vagy murdel, ugye cigányul, ő meghal. Hát mindenki felismeri az ősi indo-germán gyököt, angol murder, gyilkosság, németül mort, gyilkosság, latin mortus, ugye halott, orosz smirty, halál, és a cigányságnak egy jelentős része azonban magyar anyanyelv, elveszítette már ősi cigány nyelvét, magyar anyanyelvű, ezeket romungró, így hívják, romungró, ugye rom az cigány, és ungró az magyar, romungró, méghozzá az, hogy a magyar ungrónak nevezi, az a román nyelvből származik, hiszen a cigányság Görögországon, Bulgárián, Románián átérkezett Magyarországon. Romungró. A romungrók azok magyarul beszélnek, de nagyon sajátos eredményen. Ismerjük, ha más paródiákból, vagy a valóságos életből, az úgynevezett cigányos beszélek. Ez megint más, mert a cigányságnak a romungró részéből, aki kiművelődik és megtanul magyarul úgy beszélni, ahogy mi is beszélünk, az egy másik fajta kettőségbe kerül, amit egy másik szóval úgy nevezünk diglosszia. Diglosszia. A diglosszia azt jelenti, hogy ugyanannak a nyelvnek két változatát tudom váltogatni. Diglosszia. A diglosszia ugyanannak a nyelvnek két változatát jelenti, ennek birtoklását jelenti. Például a cigány magyar és a standard magyar változatnak az egyaránt való ismeret. A svájci németnek és az irodalmi németnek egyaránt való ismeret. Kérem szépen, Bernard Shaw Pigmalion című darabja arról szól, hogy a virágáruslán, Lisa Doolittle ártatlanul csak a mély londoni, úgynevezett cockney angol dialektus ismeri, megtanítják neki a standardot is, ő egy ideig egy diglosszia helyzetben van, jó, majd a darab szerint ő azt mondja, hogy ő már a másikat nem is tudja csinálni. Tehát végülis a diglossziáját föladva, teljesen általában a standard beszél. El kell, hogy mondjam, hogy nyelvészetileg a diglosszia, meg a bilingvizmus az ugyanaz. De mi önkényesen másra használjuk a kettőt. Ugyanis a bilingvizmus latinul ugyanaz, mint a diglosszia görögül. Görögül grossa az nyelv, és di az kettő. Tehát diglosszia görögül az ugyanúgy kétnyelvűséget jelent, mint a bilingvizmus latinul. Átterült szakkifejezés ismétlen. A bilingvizmus két különböző nyelvnek a használatát jelenti, akár mind a kettőt a maga elegáns művelformájában. A diglosszia az más, az azt jelenti, hogy ugyanannak a nyelvnek egy pórias, vagy olcsó, vagy lenézett, vagy műveletlen változatát, és irodalmi változatát is. Elmondom még, hogy a lovári nyelvet beszélő cigányokat hívjuk olá cigányoknak. Az olá szó ugye hagyományosan a románságot jelentett, de még a jókaimból jelentesen használtak olául, beszéltek is így olá. Az olá cigányok azonban nem románul beszélnek, hanem csak Románián keresztül érkeztek, és ezért hívjuk őket olá cigányoknak, ők magukat is úgy hívják, és valójában ő rájuk vonatkozik a roma kifejezés. Olá cigány, lovári nyelven beszél, románnak nevezi magát. Romungró, elmagyarosodott cigány, cigányosan beszél, és ha üvegcsikre is szedett, akkor persze magyar. És van egy harmadik, nagyon érdekes kis csoport, az úgynevezett beás cigányok. A beás cigányok azok románul beszélnek tényleg, és Dél-Baranyában élnek. Úgy kerültek Dél-Baranyában, hogy kitanulták Erdélyben a bányászkodást. Ugye, hogy komoly bányakikat volt is mindig. Kitanulták a bányászkodást, Baranyában kerültek. A szó maga beás a románul jön, és azt jelenti románul bányász, beás, bányász. Beás cigány, tehát bányász cigány, és ők mind a mai napig románul beszélnek, csak mivel van alfabétán, voltak is, talán még részben azok is, vagy ha tudnak írni, olvasni, akkor most már a magyar tudják. Teljesen, hát ha szabad így mondanom, elkanászodott az ő románságuk, és nagyon érdekes fejlődésen ment át. A románul tudó emberek azok ületeznek, hogy ezek hogy beszélnek, de hát ők meg ezt természetesen használják. Mint ilyen, természetesen tudják, a román maga az a latinból származik, és a legszegényebb baranyai faluban a cigányasszony a kutat úgy nevezi, hogy Fontana. Fontana, ráismernek a latin Fontana, angol fountain, szökőkút, szóra igazából így hívják. Elmondották még egyszer, nyelvészet értelmet. Háromféle cigányság él Magyarországon, az olá cigányok, akik lováriul beszélnek, és a románok nevezik magukat, a romungrók, akik elmagyarosodtak, és a beások, akik a román nyelvet furcsa származékát beszélik, az úgynevezett beás cigány, és akik soha a románok nem nevezik magukat, mindig csak cigány. Köszönöm, hogy beszélnek.
Kérem, foglaljunk helyet, folytatom az előadást. Kérem, foglaljunk helyet.
A nyelvi változatoknak van három olyan szintje, amelyek nem a beszélőtől függnek. Az időbeli, a térbeli és az eszközbeli változatok. Az időbeli változatok, hát mikor él az ember? Persze, másképp beszélünk, mindenki. A térbeli változatok. Ezen ugye két dolgot értünk, a valóság és földrajzi teret. Például, aki Kelet-Magyarországon él, a művelt magyarok is, másképpen fogalmazzák az összehasonlítást, mint a közép és nyugat magyarok. Tehát azt mondják, hogy ez drágább a másiktól, míg itt és nyugat Magyarországon ez drágább a másiknál, kifejezést használ. Leved meg, ettől olcsóbbat is kapsz, mondják Debreceni, Miskolc és Nyíregyházi kollégáknak is. Tehát ott ez a helyi standardba beletartozik. Itt furcsa volna, ha így beszélem, aki mi a nálnél végződ, és azt mondja, hogy logikailag sem különbség ilyen értelmetlen az egyik, mint a másik, de hát erről beszéltem mostanáig. Ugye egy finom kód különbség. De kelet-magyar használat. A fivérem 5 évvel idősebb tőle. Ugye ez a kelet-magyar használat, idősebb nálam, ez a közép és nyugat-magyar, és egyben a standard, érdekes módon, mert általában a kelet-magyar egyezik meg a standarddal, azért mondom ezt példának, megint nem így van. Fordítva a névelő használat a személynevek előtt, tehát kelet-magyar találkoztam Gézával, mondják, én ezt nem mondanám soha, nekem ezt hihetetlen, meg sem kértek hangzik, én mindig azt mondanám, hogy találkoztam a Gézával, tehát én nép előtt tennék, hívjuk föl a Beát, és majd ő megmondja. Hívjuk föl Beát, és ő majd megmondja. Ez a kelet-magyar használat. Itt, mint hogy gyakran, a kelet-magyar egyezik meg az irodalmival, és a közép, és nyugat-magyar nyelvség a névelő használat a személyen. De annyira elmennek ezzel, láthatóan nekik nem stílus kérdés Kelet-Magyarországon. Tehát volt egy Dugó nevű kolléga, aki nagyon ivott, és azt mesélték másnak, hogy haza kellett kísérnünk Dugót, mert dülöngéjét mondták. Tehát láthatóan egy viszonylag, hogy mondjam, personális és informális kódban is a személyre kerültem a számára. Nem csak a valós térben, hanem a társadalmi térben is mozog a nyelvhasználat, mint ezt már az előbb láttuk, tehát a térbeli, az két értelemben földrajzilag és társadalmiak, ha tetszik, viszintesen és függőlegesen is használjuk. Most akkor én egy ilyen piramis szerűséget fogok a táblára felrajzolni. Tessék elképzelni, itt egy nagy háromszöget. A háromszögnek az alapja arra jobbra a földrajzi kiterjedést mutatja. A földrajzi kiterjedést mutatja, és fölfele pedig a társadalmi ranglétrát, műveltség, gazdagság, gyakorlatilag kétszertség, ilyesmi. Na most, ha látják a piramist, valójában csak annyit akar kifejezni, hogy minél alacsonyabban vagyunk társadalmilag, annál nagyobb a földrajzi kilengés, annál többet számít, hogy melyik faluból tetszik lenni, vagy a magyar nyelvterület melyik részéről. Tehát az egyszerű ember, a magyar anyi nyelvű is, másképp nem beszél Szlovákiában, másképp nem beszél Magyarország, vagy terület, Romániában is így van. Minél magasabbra megyünk a műveltségnek, annál jobban szűkül ez, és fönn a csúcsán tulajdonképpen egyformán beszél. Mindenki teljesen független, hogy mely területről származik. Így tehát Csíkszeredai színházigazgató, volt alkalmam beszélni, pontosan ugyanúgy beszélt, mint én a csalódásomra megjegyzem, mert azért mint nyelvész reméltem, hogy valamit elkapok. Jó, egy-két dolgot persze, hát ők használják a kaca szót, ugye Erdélyben, aminek hát tűnhetetlenül mesterkért, tehát annyi a jó kacatot tegnap este mondja, én soha nem mondani. Meg használják az örvend szót, ugye nekünk nagyon irodalmas az is, de használják a sújt szót is, ahol az ember rám akart sújtani, de félre ugrottam, mondják. És Jó, de szókincs, ugye tudják, a szókincs persze nagyon szép, nagyon érdekes, de hát szerettem volna valami jó. Van persze a székely földön rendes nyelvtani különbség is, de hát mivel a piramis csúcsán fejlődik is. A harmadik különbségi áll a nyelvi változatokban, amelyekkel nem a beszélőtől függnek, azok az eszközben beszélt vagy írott. Mert amióta írás van, elkezdett önálló létre vergődni. Az írás nem csak a beszédnek a puszta papírra vitele, saját síkja van. Vannak dolgok, amiket csak írás például elhújt ezt a szót, csak írásban használjuk. Akármilyen udvariassal részvételiek akarunk lenni, ezt a szót nem szoktuk beszélben használni. Nem szoktuk azt mondani, kezdi csókolom, hát őszinte részvétel, hallom, hogy a Lajos bácsi elhújt a hújtéket. Ezt nem lehet mondani. Lehet sok minden mást mondani, meghalt, elment, eltávozott. Lajos bácsi nincs többé, és így tovább, de szóban, azt mondja, hogy nem lehet. Filmszínház. Ez is egy olyan szó, amely hát talán ma már még az írott nyelvből is kikopott, de elvileg még elképzelhető. Rendőrségi jelentés, mert esetleg azt mondja, hogy a verekedés a filmszínház előtt tört ki. Gyermek. Gyermek. Jó, mondom, hogy csak írásban. Csak írás van? Például tessenek gondolkodni, lehetnek itt különbségek? Igen. Ismét persze megint a Székelyföldön és a Csármókra, ugye a Kárpátokon kívül a gyermek szó legény fiatalember értelemben használatos. Jó, de sok minden más is más értelemben használatos, ebben most nem megyek be. A gyermek szót beszédben csak akkor szoktuk használni, én úgy tudom, amikor egy kategóriáról beszélünk, hogy hát ez olyan kicsi ez a pulóver, szerintem ez gyermek. Ugye? És nem ez gyerek, mert akkor ez a gyermek méretet jelenti. Akkor igen. Vagy hogy miért olyan olcsó ez a jegy, visszamegyek a pénzre feltétlés, és esmer, hogy nem gyermek. Ilyen értelemben használnám én, de magára a tilettőt is lényre nem használom. Zsemje, elixió. Zsemje. Van, aki ezt mondja, hogy zsemje. Elipszilonnal, vagy se jével a kiejtésben, ha meg kimondanám. Én nem vettem észre, vagy zsemle, vagy zsömle alapot használom, ellen a zsemje, csak írás. Kérem szépen, ezt azt jelenti. Vannak az írott nyelvnek bizonyos formái, és ide tartozik talán még az is elővehetők, hogy és arról is tudhatnánk, hogy, de azt is tudhatnunk, hogy tehát néhány nyelvtani forma is. A van, nemnek, az enniének a keresztül erőltetése, ami a beszélgetőben már nem természetes, és itt van. Vannak kifejezetten beszélt nyelvi jelenségek is, amelyek nem feltétlenül sajnosságok, csak én nem írnám le. Például ez kenterbe veri a másikat. Kenterbe veri a másikat. Én nem érzem, hogy ez trágáság, hogy udvariatlan volna, vagy nem helyén való ennek a művel közegben való használata. Én mondanám ezt, hogy kenterbe veri a másik, de soha nem írna le. Én azt sem vagyok biztos, hogy viszonylag kellene leírni, és főleg, hogy a végén legyen en, vagy ne legyen en. Na most persze, hogy tudom, mert elvész vagyok, hogy ez angolul van igazából, canter, úgy kellene leírni, canter, vagy hát canter magyarosan, és az egyfajta lassú lovaglási tempó a lóversenyen, mikor szándékosan lassan megy az egyik ló, és úgy kell érteni, hogy ez még kenterben is veri a másikat. Tehát, hogy ez a ló annyival jobb, mint a másik, hogyha ez egy a kenter lassú, hát ilyen borúszkálásra fogom, még akkor is hamarabb fog célba érni, mint a másik. De valamit azon, hogy csukott szemmel is jobban bele találunk a célba, mint a másik. A kenter, tehát ez valójában a kenterben veri a másikat volna elvileg, tehát volna ez. Jó. különbségeknek az egyik legizgalmasabb kérdése a nyelv és a dialektus viszont. Dialektus egy valamelyik területnek a nyelv használata. Dialektus a magyar fordítás általában nyelvjárás. Dialektus nyelvjárás. De nem egészen erről van szó. A dialektus szót szándékosan használjuk, mert nem akarjuk megmondani, hogy azt kik használják. A nyelvjárás ugyanis annak a bizonyos piramisnak az alsó részeire vonatkozik. Míg a nyelvészetben minden közösség által mindenütt használt nyelvváltozat egy dialektus. Az is egy dialektus, amit én most beszélek önökhöz. Ez a standard budapesti magyar. Az angol királynő által használt angol, az is egy dialektus. Queen's English, így szoktuk nevetni. A királynő angol. Annak is megadnak a szabálya, a kiejtés és az átlagnevet nem így látjuk. Tehát az átlagnevet tisztítjuk, becsüljük, egy mosolyra vicentünk, mert hát olyan sok mindent nem úgy lát, mint a szakemberek által. Az átlagnevet úgy gondolja, hogy van a nyelv, és ahhoz képest vannak a dialektus. Lehet így is felfogni, nekünk azonban be kell látni, hogy ennek nincs értelme. Nem tudom meghatározni ugyanis, hogy mi a nyelv és mi a dialektus. Csak azért, mert aki használja, az gazdagabb, vagy szebb, vagy korona van a fején által. Azért én nem fogom a nyelvi anyagot másképpen beállítani, hogy gyerekek, hogy nevetséges van. Mint ahogy a biológiában is a sas, csak azért, mert a szimbóluma, a nem tudom micsodának azért nem fog kormány viselni a fejét, és a kígyót sem fogjuk lenézni a biológiában azért, mert egyébként súlyos bűnöt terhelik, ugye a paradicsom átlagéig a külön. Vagyis a kultúra, mint már olyan sokszor elmondtam, egy bizonyos távolságtartáshoz. No jó, mondják önök, de hát akkor mi a különbség a nyelv és a dialektushoz? Vagy ugyanazt a nyelvet beszélik-e Berlinben és Bécsben, ugyanazt a nyelvet beszélik Londonban és New Yorkban. Ugyanazt a nyelvet beszélik-e Oszlóban és Kopenhágában, ugyanazt a nyelvet beszélik-e Belgrádban és Zágrábban. Szándékosan olyan példákat hoztam föl, ahol igen kicsi a különbség. Figyelj, Berlin és Bécs, tudjuk, a hagyomány az, a válasz arra természetesen, hogy mind a két városban németül beszélni. Pedig elég nagy a különbség. London és New York, mind a két városban angol beszélni. Pedig elég nagy a különbség. Oszló és Kopenhága ugyanakkor a különbség. Ugyanakkor a különbség. Ha ránéz, aki tudja ezeket a nyelveket, nem is nagyon veszik észre, hogy melyiket olvassa. Mégis az egyik norvégnak, a másik a dánnak. Belgrád és Zágráb. Annyira hasonlít, hogy a legutóbbi időkig, a szomorú háborús események kitöréséig szerb-horvát nyelvről beszéltünk, és semmi különbség nem volt. Magyar, szerb-horvát szótár volt például, amire hát szerintem nem volt szerb-horvátul, hogy hogy van ez meg az utamaz. Ma már ugye, hát ugye alakult a helyzet, hogy van szerb nyelv és van horvát. Számos olyan helyzet van, tehát a világban, amikor nem lehet nyelvészetileg eldönteni, hogy négy járt az egyiket nyelvnek, a másikat dialektus. Vagy itt a közelben a cseh és a szlovák talán tudják annyira hasonlítani. Még nem is szinkronizálják a filmeket, minden érthető kölcsönösen is. Ezért aztán azt szoktuk mondani, hogy a csipetériák iróniával, hogy nyelv az a dialektus, amelyhez hadsereg és tengerészet is csatlakozik. Nyelv az a dialektus, amelyhez hadsereg és tengerészet is kapcsolódik. Vagyis, ha egy közösség önálló politikai és katonai szerepre tesz szert, akkor az ő dialektusát szereti nyelvnek. A norvégok felszabadulnak. A dán iga alul, és elhatározták, hogy ők akkor norvégul beszélnek. A horvátok felszabadultak a Belgrád igája alul, elhatározták, hogy ők horvátok beszélnek. Érdekes különbségek azonban mégis csak adunk. Miért ragaszkodnak az amerikaiak ahhoz, hogy ők magukról beszélnek, pedig felszabadultak a brit hiba alól 1793-ban, mindegy jó régen, kérem vitatták is egy ideig, hogy ne nevezzék-e Americannek, tehát amerikainak azt a nyelvet, amit ők használnak, melyik az rokona az angol nyelvnek, természetesen, ahogy a horvátok szeretnek és így tovább. Végül úgy döntöttek, hogy mégsem, de erre megint csak nincs nyelvészeti magyarát. A legérdekesebb mindig megkérdezni, ha egy ilyen országba jár az ember, hogy hogy hívják azt az órát az iskolában, mikor bejön a tanár, és akkor fogalmazást kell írni, helyes írást gyakorolnak, verseket tanulnak, régi irodalmat olvasnak, és így tovább. Náluk ugye ezt magyar órának hívják, persze. Amerikában mindenütt English meghívják ezt az órát, Ausztriában mindenütt Deutsch. Hívják, és nagyon érdekes például, hogy Belgiumnak az északi részén, amiről mi azt mondjuk, hogy ott élnek a flamandok, valóban flamandoknak nevezik magukat, de azt az órát, amelyről most beszélek, az Nederlandsnak, vagyis hollandnak nevezik, pontosan ugyanúgy, ahogy a hollandok is nevezik. Tehát ők nagyon vigyáztak arra, hogy nincs flamand óra az iskolában ilyen, ez egy hülyeség, nem onnan az legyen, hogy egy faluval arré, meg amikor Victor Hugo-t olvasnak meg Baudelaire, akkor az egy francé óra, hát ha azok francé órát tartanak, akkor ők meg Nederlands órát tartanak, tehát hollandot, amelyik a közeli nagy kultúrához kapcsolja őket. Még érdekesebb Svájcnak a helyzete. Miért érzik úgy a svájciak, a német svájciak, hogy ő nekik Deutsch órára van szükségük, holott Isten a megmondhatója, hogy legalább annyira különbözik az ő nyelvük az irodalmi némettől, mint a holland az irodalmi némettől. Miért érezték úgy a hollandok, hogy ők Nederlands nyelvet beszélnek, és a svájciak miért nem? Ha cserek, tengerészet, hát Svájc is önálló ország volt. Erre lehet azt válaszolni, hogy a svájciak annyira gazdagok voltak mindig, hogy ők megengedhették maguknak, hogy nekik ne legyen önálló nyelvük. De a hollandoknak egy kicsit azért plusztolni kellett, azért nehézettek volt. Németországban nézve azért ott a sárkat anyáztak, nem volt az olyan nagyon művel. Sok ilyesmi számít. Kérem minden esetre, ugyanakkor, hogy a nyelvészet szerint igazából nincsen nyelve, csak dialektusok vannak. Hát így érjük. Nyelv az egy kulturális kifejezés, amelyik a hagyománytól, a hadseregtől, a bankjegyek színétől, a postakocsi alapjától függ, de hát nyelvészetileg nem tudom. És ezért szívesen használjuk azt a kifejezést, hogy standard dialektus. Amit én most önökhöz beszélek, az a magyarnak a standard dialektus. Az úgynevezett köznyelv. Jó? Hogy tovább szórakoztassam önöket, gondoljanak bele, hogy a formális-informális közötti kódválasztás nem azonos, vagy nem kell, hogy azonos legyen a standard és a non-standard közötti választás. A non-standard ugye érzik, hogy mennyire PC politikailag korrekt. Régebben sub-standardnak neveztük a standard alatti nyelvhasználat, de most már nem helyes, hanem non-standard. Mondunk, rendben van, a standard és a non-standard az nem azonos azzal, amit formális és informális nevezünk. Itt egy példa. Falusi leánykérés. Azt mondja. Jön a bőrök. Kedves Józsi bátyám, tudja, hogy szeressük egymást a hírikével, adja hozzá a feleségét. Ismétlem? Kedves Józsi bátyám, tudja, hogy szeressük egymást a hírikével, adja hozzá a feleségét. Ez egy nagyon formális, nagyon tisztességes, nagyon udvarias helyzetben a legmegfelelő módon hangzott el. Érthető tranzakciós volt a szerep, mert ugyanazzal a Józsi bácsi a máskor, mikor gerendának pakolnak fel a teherlapóra, akkor azt mondja neki, hogy faszakodjon már Józsi bácsi, emelje meg, mert rám esik az egész, ugye? De az egy personális. Ugyanaz az emberrel, ebben a helyzetben, megfelelő öltözékben, a nap megfelelő órájában, és de ugye az egész, hogy mondjam, környezet hozzátartozik, mint egy dramaturgiailag, és ekkor azt mondja a kedves Józsi bátyám, tudja, hogy szeressük egymást a vidékében. A standard nyelv használattól alaposan eltérő nyelv, ami megoldásokat használ, ugye a szeressük meg a palatalizációs kiterjesztést, a tudják, hogy sok-sok nyelv használatot, a illikével, ugye az alternáció felfüggesztése, a az helyett, hogy csak a használatával. Ez azonban abban a közegben feltehetően a konstitutív szabályok közé tartozik. Érthető? Ennek nincs köze a regulációhoz. Józsi bácsi is így beszél, Ilike is így beszél, mindenki így beszél. Az is lehet, hogyha a fiatal ember ebben a helyzetben azt mondaná, hogy tudja, hogy szeretjük egymást az Ilikével, akkor nem adná hozzá a feleségül, mert azt mondaná, hogy játszvetjük meg magát. Ez a majom. Miért ilyen fals? Nyilvánul meg. Ismétlen, tehát a formális helyzet adott szituációban nyugodtan tartalmazhat a standardtól eltérő dialektális formát. A gyerekkoromban, ahol jártam, a Fejér megyébe visszatértem, és most tűnt föl, hogy a kap, már még nem ugyanaz a kap, de nyilván olyan kapot ülnek, aki oda valósul ismeri, azt mondja, hogy az Úr legyen barátják. Az Úr legyen barátják. Mire mindenki azt mondja, és a te lelkeddel. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Igazán formális helyzet, liliomokat felvészített, tömélyes kis templom, senki nem tud megszépen, hogy ez egy lazasság vagy rendetlenség. Abban a konstitutív helyzetben ez a természetes megnyilvánulás. Ezért most felrajzolok egy négy dobozvonalú táblázatot, lehet, hogy hiszem még elé. Négy doboz volt fogad. És a négy doboz, előre megmondom, hogy mi lesz, hogy könnyebb legyen. A négy dobozban következő lesz. Ülj le, alatta foglalj helyet, jobbra fönt üljön le, jobbra lent foglaljon helyet. Ismét. Ülj le, alatta foglalj helyet, ugye ez a két tegező forma. Majd üljön le, foglaljon helyet. Ez a két magázat. Ugyan milyen érdekes, hogy négyféle van, és minden négyet használjuk. Azt mondhatom, hogy a baloldali oszlop ülj le, foglalj helyet, és a jobboldali oszlop üljön le, foglaljon helyet, az a két beszélő közötti viszonytól függ. Például maguk is én mindig a jobboldali viszonyt, a jobboldali oszlopot, mert vakázókos viszonyban vagyok. Maguk egymás között, teszem, mindig a baloldali oszlopot fogjuk használni, mert diákok között van általános tekezés. Amikor én diák voltam, idős tanárnő, Stefani Veszkárolyné, elmondta, hogy ő a 20-as években járt ide, és el nem lehetett volna képzelni, hogy ő tegeződjön a bölcsész fiúkkal, akik mellette ültek a padban, hát hogy képzelődött, nem a szerető, nem a bőlegénye, már mégis még akkor se egyébként. Úgy, látják, kérem, ezt átváltozunk. Ismétlem tehát, a tegezés és a magázás kiválasztása az a szereplők közötti viszonytól. Azonban a felső és az alsó, tehát a ül, a leülni és a helyet foglalni ige használata, az nem ettől függ, hanem az a stílustól függ, amelyet használ. Én is mondhatom maguknak, üljön le, és mondhatom, foglaljon meg. Attól függ, hogy mi a helyzet, mennyire formális, mennyire merev, és így tovább, de nincs köze a magátokáson. És maguk is mondhatják el. Ülj le, illetve foglalj helyet. Mind a kettőt szokták használni, megint attól függően, hogy milyen a stílus az adott pillanat. A stílus terén van választásom, ez tehát én tőlem függ. A viszonyban nincs igazán választás. Azt a társadalom szabályozza. Én előfordul, hogy valamelyik hallgatóval tegeződöm, de csak azért, mert mit tudom én a szomszédéknak a gyereke, és 20 éve ismerem, és már gyerekkora óta tegezem, de akkor is csak personálisan, a tantermen kívül, a kampuszon találkozunk, azt mondom, hogy na és hogy vagy egyébként. Igen, de órán inkább őt sem, mert az ugye transzakciós ez. Kérem, tehát a viszonyt a társadalom szabályozza, a stílus azonban a beszélő szabályozza, hogy mennyire a udvarias. Végül vegyék figyelembe, hogy a nyelvtan szót a közember, az idegen nyelvtanár is a standard dialektus konstitutív szabályaira érti. Ugye most már világos. A standard dialektus konstitutív szabályaira érti. Tehát magyarul az, hogy szeressük egymást a hírikével, az a közfelfogás szerint nyelvtani hibákat tart. Igaz? Mert eltér a standard dialektus konstitutív szabályoktól. Ezt írja a közember nyelvtannak és nyelvtaninak. A nyelvész természetesen nem annak hívja, hanem azt mondja, hogy ez egy másik nyelvtan alapján van megszerkesztve, mert az illető közösség rendszeresen használ. Mégis szeretnék átleszögezni, hogy a substandard és az agrammatikus, az nem ugyanaz. Tessenek ezt jól megérteni. A substandard és az agrammatikus, az nem ugyanaz. Ez bizony ugyanolyan hiba, mint azt hinni, hogy aki analfabéta, az hülye. Ez egy általán. Homérosz is analfabéta, hogy mégsem a hülye. Figyeljék meg a három szintet, amelyet lelki szemeink előtt most látunk a táblán. 1, 2 és 3. Az 1 az irodalmi, 2 a társadalmi, 3 a műveletlen. Irodalmi, társadalmi, műveletlen. Na most kétféleképpen lehet megosztani. Lehet azt mondani, hogy az irodalmi és a társalgási az a standard. Oké? Akkor a fölhívta a Gézát, a társalgási, még beletartozik a standardba. Oké? Lehet azonban azt is mondani, hogy csak az irodalmi a standard, és a társalgási már nem. Ekkor a fölhívta a Gézát, már a substandardba fog tartozni. A kérdés az, hogy a középső sávok a társalgási hova teszem. Még az irodalmival együtt standardnak nevezem, azon az alapon, hogy művelt emberek használják. Én művelt ember vagyok, a legműveltebb közé tartozom a magyar nyelvközösségbe, és nem dicsekvésként mondom, hogy egyszerűen így van, azért ahogy itt. Én is használom, fölhívtam a Gézát. Ha használom én, lehet azt mondani, akkor ez a standardba tartozik. Hát hiszen mi az örök? Szőrűnek használ, ahova menjünk még fölfele. Lehet azonban azt mondani, hogy ami gyarló emberi szájból jön ki, azokat nem érdekel, csak a Magyar Tudomány Csapatékának már a viselkedő szabály. Jó, csak akkor azt kiklésik már, miért és mikor cserélik be a Mármány lapokat a következőre, merül fel a kérdés. Ismét, tehát az irodalmi lenne akkor szigorúan a fölhívtuk Gézát, a társadalási, a fölhívtuk a Gézát, a műveletlen pedig olyat, amit én már soha nem használok, és feltettem. Önök se például találkoztam a Illikével, vagy értsük egymást, vagy nem tudom, hogy fölejöttek már a többiek, meg én sose vágnám vele ilyen kalandosítót. De ők nyelvtani megoldások, amelyeket a műveletlenek sohasem használnak. Érdekes és vizsgálatra érdemes, figyeljék ismerőségre, családtagjainkat, a nem-e használatáról. Az nagyon billeg évszázadok óta. Múltkor olvashatnak Babics Mihály Dante Isten színjáték fordítását, és simán benne van nem tudom, nem-e a bűnei miatt van ez, hogy stb. Stb. Én is használom egyébként a társadalmási formával, tehát nem tudom, hogy nem-e a múlt havi számban jelent meg a cikk, és így tovább. Semmiképp sem tartozik az irodalmiban. Na most akkor ez egy még a standardban azért, mert a művelt beszélő használja, vagy a művelt beszélőnek kussa neve, mert azt mindöntjük el, hogy kibűvelt is ilyen. Köszönöm a figyelmet, még egyszer a figyelmet felhívom a ma este 6 órai szabad egyetemi előadásra, ne jösszám!